Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Magazinunkban most a világ néhány fontos és érdekes tudományos híre következik.
A németországi Max Planck intézet tudósai szerint akár talajból vett mintákból is tanulmányozható az ősemberek DNS-e. A New Scientist számol be arról, hogy a kutatók megállapították, a DNS a hűvös barlangokban vagy a szibériai permafrostban 70 ezer évig épp maradhat. A kutatók már korábban is vizsgáltak üledékből vagy barlangokból származó állati eredetű DNS mintákat, de nemrég neandervölgyi ősemberek genomjának nyomára bukkantak. Azt is megállapították, hogy a barlangtalajból vett mintában két különböző neandervölgyi ember DNS mintája található. Jelenleg azon dolgoznak, hogy milyen módszerekkel lehet pontosan meghatározni a minták származási idejét. Súlyos egészségügyi problémákat okozhatnak a levegőben szálló, például a járművek által kibocsátott szennyező nanorészecskék, közölték brit kutatók. A nanorészecskék nem akadnak fenn a szervezet szűrőrendszerén, így belélegezve a tüdőbe és a vérkeringésbe jutnak, ahol növelik a szívroham és a szélütés kialakulásának kockázatát. A tudósok ártalmatlan, nagyon finom aranyrészecskéket használtak kísérleteikhez, amelyekkel első alkalommal követték végig, mi történik, ha az emberek belélegzik ezeket. Hogyan haladnak át a tüdőn és jutnak be a vérbe. Az Egészségügyi Világszervezet becslései szerint a levegő szennyezettsége világszerte 3 millió ember korai halálát okozta 2012-ben. Új nagyméretű pókfajt fedeztek fel tudósok Baja California észak-nyugat-mexikói szövetségi államban. A rovar átmérője mintegy 23 cm. A 10 cm hosszú lábakkal és kis szőrös testtel rendelkező pók ugyanahhoz a családhoz tartozik, mint több mexikói tarantulaféle. Lapos teste és két erős rágója van. A feje és a lába sötét kávészínű, a potroha sárga. Éjszakai életet él, ezért nehéz észrevenni. Ijesztő külseje ellenére nem agresszív, legalábbis ha nem akarják megfogni. Mérge nem halálos az emberre.
Szigma.
A holnap világa.
Tudomány első kézből.
A vérképző őssejtekre sokan egyfajta csodaszerként tekintenek. Egyes tudósok az örök ifjúság és egészség kulcsát remélik attól, ha beteg vagy idős embereknek, fiatalok vérét, vérképző őssejtjeit adják be. Az általunk megkérdezett kutatóorvos szkeptikus ezzel kapcsolatban. Ő egyebek mellett a génterápiában és az immunológia fejlődésében látja az eredményesebb gyógymódok kialakításának lehetőségét. Dr. Kriván Gergellyel, az Egyesített Szent István és Szent László Kórház gyermekcsontvelő transzplantációs osztályának főorvosával beszélgettünk.
A vér az egyik legfontosabb szövetünk, rengeteg funkciója van. Részben a vérben vannak az oxigénszállító vörösvérsejtek, a vérzést csillapító vérlevezkék, a fehérvérsejtek számos típusa, amely az immunrendszer működésében fontos. De a vér ezeken az előbb említett szemponton kívül számos egyéb funkcióval bír. A vér szállítja a sejtjeinkhez a különböző tápanyagokat, molekulákat, a vér útján táplálkozik a szervezetünk.
Mik azok a bizonyos vérképző őssejtek?
A vérképző őssejtek olyan sejtek, amelyek a csontvelőben élnek, és ezekből az őssejtekből képződnek a véralakos elemei. Konkrétan a vörösvérsejtek, a vérlevezkék és a különböző típusú fehérvérsejtek. Tehát a vérképző őssejtek segítségével újítható meg a vérképzés.
Ezek az őssejtek egész életünk során dolgoznak a szervezetünkben. Van különbség mondjuk egy csecsemő vagy egy idős ember vérképző őssejtjeiben?
Igen, ezek a sejtek egész életünkben dolgoznak. Két típusú osztódást végeznek, részben megújítják önmagukat, önmagukhoz hasonló sejteket hoznak létre, hogy nem merüljön ki az ő sejtkészlet, részben pedig kiélő osztódásokat végeznek, és ezeknek a segítségével alakulnak ki az élet alakos elemek, amelyek a keringésben találhatók. Nyilván, hogy minél több osztódás történik egy ő sejt részéről, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy ebben valami baj történik, hiba történik, és ezért egy idősebb ember vérképző sejtjeiben nagyobb valószínűséget találunk mondjuk mutációkat, eltéréseket, amelyek alapjai lehetnek mondjuk egy vérképző rendszeri rosszindú betegségnek.
Kicsit lehet, hogy szkifi a kérdés, de meg lehet így fiatalítani a vért, hogyha mondjuk valaki egy fiatalabb vérképző sejtet kap?
Maga a vér ilyenkor természetesen, hogy a vérképzés fiatalabb lesz, de ez nem vonatkozik az egész szervezetre. Tehát ha valaki egy csontvértranszplantáció során egy fiatal donortól kap sejteket, akkor a vérképző sejtjei fiatalabbak lesznek, mint az egyéb szervezetben lévő sejtek. Nincsenek mondjuk nagy jelentősége, hiszen az egész szervezet az egy komplex egész, és a szervezet egész sejtjének az életkora az döntő fontosságú.
Mikor van szükség vérképző sejt transzplantációra?
Elsősorban rosszindulatú, végképződőszeri betegségek, leukémiák esetében, de nagyon sokszor végzünk transplantációt nem rosszindulatú, végképződőszeri betegségekben, például csontvelőelégtelenségben, vagy különböző vele született betegségekben, mint immunhiányos állapotok, vagy anyagcsere betegségek, de szóba jöhet bizonyos autoimmun betegségben is az őset átültetés. Tehát a spektrum nagyon széles, több száz olyan betegség van, ahol a transplantáció gyógyíthat.
A testnek ezt a területét már ismerjük, tudjuk, hogyan működik, tudjuk, mire való, vagy van még kutatni való ezen a területen?
Rengeteg dolgot nem tudunk még természetesen. Maga a beavatkozás is az elmúlt évtizedekben rengeteget, főleg az elmúlt években rengeteget változott. Egyre biztonságosabb, egyre kevésbé megterhelő a beteg számára. Erre többet tudunk csinálni a laboratóriumban, mielőtt a sejteket beadnánk a betegbe, tehát egyre kisebb kockázattal, egyre jobb eredmények érhetők el.
Merre mutatnak most a trendek, hogyan fejlődik az orvostudomány ezen területe?
Hát elsősorban a laboratóriumnak, a laboratóriumi terápiáknak, módszereknek, a transzplantációt követő immunterápiás beavatkozásoknak van nagy jövője. Tehát azzal, hogy a transzplantáció megtörtént, még nem biztos, hogy meggyógyult a beteg. Rosszindulatú betegségekben előfordulnak visszaesések. Nem minden rosszindulatú sejt, daganatos sejt pusztul el a transzplantáció során. Ezeknek az elpusztítása a következő hónapok, akár évek feladata lehet. Amit természetesen el tud végezni a donor immunrendszere, ez a cél egyébként a transzplantáció során, de alkalmaz olyan módszereket, olyan eszközöket, amelyek ehhez hozzásegítik a donor immunrendszert, olyan módszerek léteznek, vagy olyan sejtterápiás eljárások, amelyeket a múltban még nem tudtunk alkalmazni.
Mik a legnagyobb veszélyei egy ilyen transzplantációnak? Említette az immunrendszert, hogy egy transzplantáció során általában legyengítik az immunrendszert pont azért, hogy befogadja az új szervet. Igaz ez a vérképző sejtekre is?
Hogyne. A legnagyobb gyengítést így kell elvégeznünk, és gyakorlatilag a beteg immunrendszer nélkül marad a transzplantációt követő hetekben, sőt néha hónapokban, és a donor immunrendszer még nem működik tökéletesen a betegben. Tehát ez az időszak az, amikor a fertőzésekre nagy hajlam van. Olyan kórokozók tudnak bajt csinálni, ami egészséges emberekben nem okoznak problémát. Elsősorban a gombák és a vírusok.
Ha összehasonlítjuk más transzplantációkkal, ott ugye nagyon ki kell választani az adott donort a vérképző őssejt. Transzplantációnál ez fokozottan így van, tehát például csak családtag adhat?
Nem, természetesen adhat más is, de nagyon-nagyon fontos az, hogy a donor és a beteg a születi antigénekben hasonló legyen, vagy inkább egyezzen. Transzplantáció sikerét meghatározza ez a születi antigén egyezés. Ezért a vérképző sejt transzplantáció során, és ez nagy különbség az úgynevezett szolid szerv transzplantációkhoz képest, itt a beteg számára keresünk egy donort. Míg a szerv transzplantációknál, mondjuk egy vese transzplantációnál, egy szívtranszplantációnál egy donorhoz, egy szervhez, sajnos egy balesetben elhunyt személy szerveihez keresünk egy beteget, aki rajta van a várólistán. Tehát pont fordított a megközelítés. A csontvértranszplantáció esetén nagyon-nagyon fontos a teljes egyezés.
Itt ugye, aki adja a vérképző őssejtet, az élő ember. Ő mennyi idő alatt gyógyul be, mennyi idő alatt van ezen túl?
Akár a periférias vérből, a keringő vérből lehet gyűjteni. Tehát a donor számára viszonylag kényelmesen és nehézségek nélkül. Kicsit hasonlóan ahhoz az eljáráshoz, amit a vérellátó állomásokon alkalmaznak a vérlemezkék gyűjtésekor vagy a vérvétel során, a beteg pár órára befekszik a vérellátóba, vagy befekszik az osztályokon levő aferezis állomásra, és itt legyíthetők a sejtek, úgyhogy közben olvas, vagy éppen televíziót néz. Tehát a számára ez egy kevéssé megterhelő beavatkozás. Természetesen vannak olyan helyzetek, amikor a csontvelőből kell gyűjteni a sejteket, de mind a két eljárás alkalmazható, és sok függ attól, hogy milyen donorról van szó, milyen korú donorról van szó, vagy milyen típusú betegsége van a recipiensnek, a betegnek.
Ugye azt helyvezető főorvos, van ideje például kutatni a munkája mellett?
Kell, hogy legyen idő arra, hogy az ember próbálja a tapasztalatait, a megtanultakat összegezni, és másoknak is megmutatni. Így megy elő a tudomány. Arra, hogy a laboratóriumban töltse az ember a napét, erre nem nagyon van már idő. Ez a fiatalabb kollégáim csinálják elsősorban. Én osztályvezetőként kell a munkát irányítom, koordinálom, és a tapasztalataimat igyekszem átadni a munkatársaimnak. Nagyon fontos ezen a területen a tapasztalat. Nem tanulható meg könyvekből a transzplantációs technika. Minden beteg más megközelítést igényel, más módon gyógyítható meg. A pontból B pontba eljutni rengeteg úton lehet, és nekünk ezt az utat kell megtalálni, hogy ez sikeres legyen, és a beteg meggyógyuljon úgy, hogy közben minél kevesebb problémán kell átmennie, minél kevesebbet szenvedjen.
Ön szerint, hogyha a kutatási területet nézzük, mi lehet a következő nagy áttörés a vérképző őssejtekkel kapcsolatban?
Úgy lehet a génterápia, ami egyre biztonságosabb út, és egyre több betegség gyógyítható ennek a segítségével. Itt is van egy persze transplantáció, de a beteg ilyenkor a saját ősejtjét kapja vissza a már módosított gén állománnyal. A másik út, amit említettem is, talán azok a transzplantációt követő sejtterápiák, tehát olyan sejtek állíthatók el most már laboratóriumi körülmények között is, amelyek az adott beteg betegségének, daganatos betegségének a speciális antigén szerkezete ellen irányulnak, tehát olyan sejtek, amelyek az adott beteg daganatát támadják specifikusan. Ilyenek állíthatók elő és alkalmazhatók, és ezeknek a sejteknek nyilván a mellékhatása is sokkal kevesebb, mint ha általában a szervezetet támadó sejteket kapnak a betegek.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az inforadio.hu és az mta.hu oldalon. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domanics András. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.